Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az előző vasárnap előzményeként, szintén az 1 Péter 2-ben, de most a 11. verstől a 20. versig a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsétek Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel türel sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek, a hibátok miatt kapok verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedvez az Isten szemében. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A jubiláta vasárnapja nem egyszerűen egy kedves felszólítás, hogy örüljetek egy kicsit, hanem Isten maga kérdezi meg tőlünk, tudsz-e úgy örülni, hogy közben komolyan veszed az életed? Nem felszínes derűről van szó jubiláta vasárnapján, hanem arról az örömről, amely akkor is megszületik és képes tartósan belünk jönni, amikor azt érezzük, hogy nehéz az élet. Sodornak a napok, a körülöttünk lévő káosz elszívja minden erőnket a maga rendezetlenségével. Az imént hallott igében különös irányváltás történik. Nem eltakarja, eltagadja a valóságot Péter apostol, hanem a valóságban felemel minket. És ez a valóság nem mindig könnyű. Megmutatja, hogy lehet úgy élni ebben a világban a kérdéseinkkel, a feladatainkkal, belső feszültségeinkkel együtt, hogy közben mégis megszületik bennünk valami, ami nem innen a földi keretből ered. És ez ennek a vasárnapnak az egyik kulcsüzenete, hogy ez az öröm, ami akkor is meg tud születni, ha emberileg nem logikus, hogy megszülessen. De honnan jön ez az öröm, és hogyan lesz a miénk? Péter apostol, mint jövevényeket és idegeneket szólítja meg levelének címzettjeit. Az eredeti görög szövegben a parokoi és a parapeidémói olyan embereket jelöl, akik nem a saját hazájukban élnek, akiknek nincsen végleges otthonuk, jövevények. Olyan szépen kifejezi ezt a magyar nyelv. Ebben a gyütment élethelyzetben nem csupán szociológiai állapotra kell gondolnunk, hanem teológiai identitás is meghúzódik a megszólítás mögött, jövevények. A keresztény ember tudja, hogy végső otthona Istennél van. Ide a földre jövünk, aztán megyünk. A gyászoló családdal pénteken a szigetmonostori temető csendjében ezt élhettük át. Ezért kértük Isten vigasztalását, hogy amikor öröm van, mert érkezik egy gyermek, azt már úgy tekintsük, hogy ennek egyszer vége lesz, és el kell búcsúzni attól, aki erről a világra jött. Ez az identitás azonban, hogy gyütmentek vagyunk, hogy jövünk és megyünk, nem kivon bennünket a világból, hanem már Jézus tanítása alapján egészen sajátos módon jelen valóvá tesz benne minket úgy, hogy felelősen és tevékenyen benne tart a világban ez az identitás. Mintha Isten direkt tenné ezt. Tudja, hogy nem könnyű a világ, mégis itt tart minket. Nem rögtön a mennyországot kínálja fel, hanem itt élünk valameddig. Ezért hangzik egy figyelmeztetés is az igében. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Itt ez a testi vágy nem egyszerűen a testiséget jelenti, hanem az Istentől elszakadt emberi természetet. És történetesen ez az egyik fontos értelmezési pontja ennek az igének. Nem a testünk ellen szól az ige, hanem a bennünk lévő Istentől elforduló dinamika ellen. És itt kapcsolódik mélyen a Római Levél 8. fejezete ehhez az igéhez. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Ezért fontos, hogy ne csak a testiekkel, hanem nagyon is a lelkiekkel foglalkozzunk. Pál apostol nem egy pesszimista antropológus, hanem realista teológus, aki látja bennünk a megosztottságot, azt a kettősséget, azt a dialektikus feszültséget, azt az állapotot, amikor egyszerre van bennünk jelen az Istenre vagy Isten felé törekvés, és az attól eltávolító, minket eltávolító erő. Ugyanakkor látja ezt a kettősséget, és rögtön a lélek szabadságáról is beszél. Milyen vigasztaló magyarázat ez, hogy nem meghasonlott emberként kell járni, kelni az keresztény embernek ebben a világban. Nem kell meghasonolnunk önmagunkkal, amikor vétkezünk, amikor nem tudunk kísértésnek nemet mondani, mert egyszerre jön ő, és újra kezdhetjük az életet. A bűnbocsánat által mindig tiszta lapot kapunk. A lélek felszabadító jelenléte nem a bűnre szabadít fel, hanem szorongásunkat veszi el azzal, hogy reményt ad a bűn elleni harcban. Jubiláta öröme innen fakad, de nem abból, hogy megszűnik a harc, hanem abból, hogy nem egyedül vívjuk. A lélek jelen van, munkálkodik, és új irányba állít bennünket. Az igében az apostol ezután a közösségi élet felé fordítja figyelmünket, és még azt is megállapíthatjuk, hogy szimpatikusan fogalmaz. Tisztességesen éljetek a pogányok között. A tisztességesen szó nem csak erkölcsi helyességet, nemes jellemet jelent, hanem szépséget is. Olyan életet, amelyben van harmónia, amely szép a maga rendezettségében. Olykor meg is jegyezzük egy-egy házaspárra, családra, vagy egyedülálló testvérünkre nézve, olyan szép életük van. Na, ezt jelenti. Szépen éljetek a pogányok között. De helytelen lenne ezt az állítást kisajátítani, hiszen a gyermekeit egyedül nevelő édesanya, olykor édesapa olyan családot nevel, olyan gyermekeket nevel, akire tekintve jó szívvel tudjuk ugyanezt mondani, akár itt a gyülekezetben, olyan szép életet élnek. Akinek van füle, hallja. És ez különösen fontos ma, amikor a nyilvánosság tereiben, akár nyilvános vitákban, akár online platformokon gyakran a hangosság, a szélsőség, a megosztottság, az egyoldalú megítélés dominál. Nem érdekel a másik véleménye. Az érdekel, amit én gondolok, és amit azoktól olvasok, akitet egyáltalán olvasok. Közben Jézustól már annyiszor megtanultuk, hogy a keresztény élet nem harsány, nem szűklátókörű, és nem lehet ítélkező. A keresztény élet legyen hiteles. A keresztény élet nem bizonygatja a Jézusi kicsiknek, a szegregáltaknak, a veszélyeztetett életű gyermekeknek, hogy majd én segítek, hanem cselekedetével láthatóvá teszi, hogy én tényleg Krisztushoz tartozom. Te se beszélj ezekről, inkább cselekedj. Inkább tedd láthatóvá saját cselekedeteiden keresztül, hogy irgalmas tudsz lenni az egészen kicsikhez. Mert hát sok beszédnek sok az alja, de a csendben megélt, szépen véghez vitt jó tettek, messzebbre hallatszanak minden szónál. Igénkhez visszatérve, hogy a fentiekkel szinkronban maradva, Péter apostol mégis realista. Azt írja, ha valamiben rágalmaznak titeket, keresztényeket. Ez nem feltételes mód, hanem tapasztalat. A keresztény hit megélése, a keresztény szó, az egyház említése, a jézusi értékek hangsúlyozása nem mindig vált ki elismerést. Sőt, gyakran félreértés szül. De itt is van egy eszkatológikus, az idők végezete felé mutató távlat, amely szerint, ahogyan az apostol fogalmaz, a meglátogatás napján, Krisztus második visszajövetelekor Isten feltárja az igazságot. Az igazság pedig Isten oldalán van, a krisztusi élet mellett. Mint a mesékben, a jó győz, csak hogy ez nem mese, ez az igazság. És ez a perspektíva segít abban, hogy ne azonnali visszaigazolásokból éljünk. Ne csüggedjetek tehát, ha a világ, társadalmunk és a közhangulat besorolása szerint a kereszténység, az egyház által felkínált értékek nem az ajánlott kategóriába esnek. Hogy is ír a Pál apostol a korintusiaknak? Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És egy másik helyen a nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Igen, és jön még egy nehezebb téma. A világi hatalmaknak, a mindenkori hatalomnak, a királynak való engedelmesség. És ez is, a királyt tiszteljétek. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a hajtartónak, írja az apostol. Az engedelmességről szóló rész nagyon érzékeny. Az apostol itt nem kritikátlan alkalmazkodásra szólít, hanem arra, hogy az Úrért éljünk rendben. A hangsúly tehát ezen van, hogy az Úrért. Ez a belső szabadság, amely megvalósításáról így ír, mint szabadok, de mint Isten szolgái engedelmeskedjetek. És ez a paradoxon a keresztény egzisztencia lényege. A szabadság nem önkény, nem ítélkezés, hanem odatartozás, Krisztushoz tartozás. Nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, hanem azt, hogy végre azt tehetem, amire teremtve vagyok. Szabadságomban Isten hova tovább, Krisztus képmása lenni ebben a világban, őt képviselni, és mindig szeretettel odafordulni a világhoz, ami mindig változik. És ez a gondolat finoman összecseng a mai ószövetségi igével is, amit most az oltár előtt nem olvastunk fel, ez a teremtés rendje, amelyben Isten jónak lát mindent, amit alkotott. És az ember ebbe a rendbe illeszkedik bele. Nem uralkodóként a szó rossz értelmében, hanem felelős gondviselőként. Amikor ettől a rendtől elszakadunk, akkor nem csak Istentől, hanem önmagunktól is eltávolodunk. És persze, hogy nem találjuk a helyünket. Sőt, a végén már azt se tudjuk, hogy kik vagyunk. És legvégül jön a szenvedés témája a felolvasott igében. A szenvedés kérdését a múlt héthez hasonlóan újra megkapjuk, hogy gondolkodjunk rajta. Egy hete az igehirdetésben a szenvedés témáját alaposan kibontottuk, itt éppen csak említeni szeretném. Ugyanis igehirdetési alapigénk végén az apostol egy megdöbbentő állítást tesz. Kegyelem az, ha valaki eltűri a sérelmeket. Az itt használt szó, a kegyelemre használt szó valóban kegyelmet jelent. Vagyis nem csak az a kegyelem, hogy Isten megbocsát, hanem az is, hogy képessé tesz arra, hogy Krisztushoz hasonlóan hordozzuk az élet nehézségeit, a szenvedést is. A gondolkodó keresztény hívő embernek ez az iga nem egyszerűen válaszokat kínál, hanem egy életformát. Remélem a gyülekezet jól értette az igét és az ige hirdetést. Egy olyan életet kínál, amelyben jelen van a kritikus gondolkodás, de még inkább a Krisztushoz kötött bizalom. Egy olyan életet, amely nem menekül a valóság elől, legyen az személyes vagy közösségi, de nem is engedi, hogy az határozza meg végső reménységét. Talán sokszor mi is lábújhegyen élünk ebben a világban. Lábújhegyen figyelünk, alkalmazkodva, keresve a helyünket. De az evangélium azt mondja, ebben a világban neked helyed van. Ebben az országban neked helyed van. Ezen a településen neked helyed van. Az evangélium tehát megerősít bennünket ebben. Van identitásod. És mert van identitásod keresztény emberként, ezért van jövőd. Nem azért, mert minden rendben lesz körülötted, hanem mert Krisztus él, és lelke munkálkodik benned, és abban a gyülekezetben, ahová jársz. Ezért szól a hívás, a felkiáltás ma is. Jubiláte! Örvendjetek, örüljetek! Ne felszínesen, ne csak egy furcsa kényszerből, mert a lelkész már jó néhányszor említette az örömöt ezen az istentiszteleten, meg mert örömködni jó, hanem abból a mély bizonyosságból örömködjetek és örüljetek, hogy nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, ahogyan a Római Levél 8. fejezete hirdeti. Ez az öröm nem múlik el. Ez az öröm megtart. Tartson meg titeket a mindenható Isten az igaz hitben, a jó cselekvésében, az örök élet reménységében. Amen. Igaz hitben, a jó cselekvésében, az örök élet reménységében.